Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Önök a szombatesti beszélgetések sorozatában Bíró László püspök atya Hívom a családokat című levelének megbeszélését hallják. A műsort vezetik Pap Ági és Miklós.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A februári levélnek a kerettörténete azzal foglalkozik, hogy egy nagy családi összejövetelben örömmel megérkezik egy kismama a 6 hetes kisbabájával. Mindenki körülveszi őket, gratulálnak, fotók készülnek, aztán néhány perc után észreveszik, hogy az édesapa hiányzik. A kisbaba édesanyja sírva meséli, hogy a baba sírása miatt, és hogy nincs egy nyugodt éjszakájuk, az édesapa visszaköltözött az édesanyjához.
Kicsit furcsának érzem ezt a történetet, legalábbis olyan szempontból, hogy azért, mert egy baba sír, azért én nem hagynám el a családomat.
Hát te nem, mert te nagyon szeretted a gyerekeket.
És visszaemlékszem arra, amikor a mi első kisfiunk megszületett, hasfájós lehetette, vagy nem tudjuk, de az biztos, hogy heteken keresztül délután 5 órától úgy körülbelül este 7-ig megállás nélkül sírt.
Igen, de sajnos vannak olyan ismerőseim, akiktől hallottam már hasonló történetet. Az a baj, hogy ahogy telnek az évek, évtizedek, sajnos azt látjuk, hogy az önzés egyre nő körülöttünk. A levél folytatásában ezt olvashatjuk. A mai fogyasztói és a piacot mindenek fölé rendelő társadalmunkban sokan úgy gondolják, hogy a boldogságot ugyanúgy meg lehet vásárolni, mint bármely árucikket. Amiért ugyanis nem kell pénzt adni, az értéktelen dolog. Nem is érdemes a megszerzésével bajlódni. Sajnos ezt tapasztaltam, hogy a tanítványaim körében az volt az elterjedt értékrend, hogy a pénz éri a legtöbbet. És kérdeztem tőlük, hogy ilyen, hogy szeretet, egymásra figyelés, segítségnyújtás a másiknak. Hát, lehet, hogy az is fontos, de azért a pénz a legfontosabb. Eléggé elkeserített ez a hozzáállás.
Engem azért döbbent meg ez a gondolat, mert gyerekkorom jut eszembe, amikor bizony nem volt arra pénz, meg lehetőség, hogy 20 millió játékot kapjuk, és a 2 botot vettünk a kezünkbe, azzal már tudtunk játszani, és rengeteget bíztunk játék közben a képzeletünkre, és elképzeltük sokszor, hogyha fölmásztam a körtefára, akkor az már maga volt a vár, és én azt a körtefát, mint Dobó István az egri várat védtük, és örültünk annak, hogy órákon át játszhattunk, és kiabálhattunk, és élvezhettük a napfényt és a jó levegőt, és ehhez aztán nem kellett pénz.
A fogyasztói társadalomnak a következménye ez a váltás sajnos, igen.
A levél Aquinói Szent Tamásra is hivatkozik, aki a következőt mondja. A valóság olyan, amit az ember nem tud nem akarni, hiszen azonos akaratunk teljesülésével. Majd Arisztotelész gondolata, aki úgy vélte, hogy azok lesznek igazán boldogok, akiknek minden lehetősége adott arra, hogy tisztességesen éljenek. Ehhez pedig szükséges a pénz, az egészség, a sikerek, hogy egyáltalán az ember élvezhesse az életet. Mit gondolunk mi erről most?
Elég érdekes szembeállítás, a ókori, illetve középkori filozófusnak a gondolatmenete, és nagyon jellemző ez a mai korunkra is. Tehát nem csak a modern világba, 21. századba tör elő az az igény, hogy mindenünk meglegyen, és akkor majd boldogok leszünk. És aztán csodálkozva látjuk, hogy sokszor tényleg a evangéliumi szegény asszonynak a 2 fillérjével a szegény asszony az, aki boldog, és lehet, hogy a milliomos vagy milliárdos család az óriási kastélyban viszont hiányokkal szenved, lelki hiányokkal és a szeretet hiányával.
Bíró püspök atya a 8 boldogságot emeli ki, mint a valódi boldogság forrása. A 8 boldogság az örök élet részeseivé tesz bennünket. Ezáltal az ember belép Krisztus dicsőségébe és a Szent Háromságos élet élvezetébe. ez a boldogság meghaladja az értelmet és a pusztán emberi erőket. Isten ingyenes ajándékából ered. Ezért mondjuk természet fölöttinek, miként a kegyelem is az, amely az embert fölkészíti arra, hogy belépjen az isteni boldogságba.
A 8 boldogságot végig elmélkedve már többször is az elmúlt évtizedek alatt bizony látnunk kell azt, hogy a valódi boldogsághoz vezetnek ezek az értékek, és nem könnyű a megvalósításuk, nem könnyű a megélésük. Viszont ilyen szemlélettel, Jézust követve valóban a lelkünk gazdagszik, és ekkor tudjuk megajándékozni a környezetünket is a szeretettel. Hogyha nem hisszük el, hogy a 8 boldogság boldogít, akkor ha egy-egy boldogságnak megpróbáljuk az ellentétét megélni, akkor viszont megtapasztalhatjuk azt, hogy az egész biztos, hogy a boldogtalansághoz vezet. Ez a kis indirekt bizonyítási mód visszautal arra, hogy mennyire igaza van Jézusnak, és mennyire ezek a mély, nem biztos, hogy könnyű viselkedési formák azok, amik igazából a lelki békéhez, a boldogsághoz, a szeretethez, az egységhez vezetnek.
8 boldogsággal kapcsolatban azt azért érezhetjük, hogy szelídnek lenni biztos, hogy mindig is jó, bár az ember ilyenkor sok pofont kaphat, de ezeket a pofonokat azért, ha zokszó nélkül, ha igazán Isten hittel el tudom fogadni, akkor valahol belül az ember mégiscsak átéri a boldogságot. Vagy ha irgalmas szívűnek érezzük magunkat, és tudunk a másik butaságai ellenére is irgalmasak lenni a másikhoz, különösen családtagunkhoz, akkor valahol megérezzük azt, hogy mintha a mennyországban élnénk, mint hogyha valami igazi boldog pillanatot átélnénk ilyenkor.
És milyen nagy kincs, hogyha a másik irgalmas velünk, és a másiknak az irgalmát éljük meg.
Az meg külön jelenti az ember számára az örömöt és a boldogságot, szinte a föld felett tudunk ilyenkor lebegni, mondhatjuk ezt szó szerint is.
A békességszerzők nagyon fontosak az életünkbe, a környezetünkbe, a családunkba, hiszen olyan könnyű a békétlenséget megtalálni, olyan könnyű a konfliktus felnagyítani, és nagyon könnyű akár fáradtság miatti türelmetlenségből összezördülni. A békességszerzés az valóban egy nagy érték.
Napjainkban, ahogy már azt te is említetted, bizony találkozunk nagyon sokszor és nagyon keményen az anyagi javaknak a fontosságával. Nem is olyan nagyon régen a Rózsadom környékén sétáltunk, nem csak mi ketten, hanem a gyerekeinkkel együtt, és megálltunk egy picit, hogy lenézzünk a városra, és gyönyörködjünk a panorámába, amikor legnagyobb megdöbbenésünkre ránk dörögtek hátulról, hogy azonnal menjünk el innen, mert itt nem szabad megállni, pláne nem nézelődni. És amikor körülnéztünk, akkor vettük észre, hogy hátunk mögött egy átláthatatlan, megmászhatatlan kerítés, a tetején szöges drót, megfigyelő kamerák, és egy illető, aki még külön őrizte is ezt a portát. Valaki lakott e mögött, a kerítés mögött, valaki, aki féltette önmagát is és a vagyonát is, és félt attól, hogy bárki is belát oda. És ilyenkor döbbenten azt éreztem, hogy akkor minek a javak, miért van szüksége a földi boldogságra, hogyha azt elzárja a többi ember elől, de még lehet, hogy önmaga elől is. Mennyivel szebb ilyenkor, hogyha most Ausztriára gondolok, a szomszédjainkra, amikor megy az ember kint az országúton, hányszor megy el olyan telek mellett, ahol nem, hogy kerítés nincs, de a bokorsorok is úgy vannak a ház körül, elültetve, hogy nyitottak. Bárki besétálhat egészen a háznak a faláig, kertajtóig, a kiskapuig, és senki nem félti a vagyonát, nem gondol arra, hogy jaj, nehogy valaki oda belépjen és ellopjon valamit.
Sokféleképpen meg lehet élni a lelki szegénységet, hogyha a gazdagságainkhoz ragaszkodunk, és zárt marokkal csak a gyűjtés, ami a életünknek a célja, akkor nem nagyon tapasztaljuk meg a boldogságot, nem nagyon tapasztaljuk meg a szabadságot. A lelki szegénységhez hozzátartozik az is, hogy tudjunk adni, és tudjunk kérni Jóistentől kitárt marokkal. Az adás például a következő képpen történt a közösségünkben. Most már, hogy interneten eléggé látjuk a helyzeteket, ugye egymás helyzetét, és e-mailekkel tudunk kapcsolatot teremteni. Így megtudta a közösségünk, hogy egy vidéki társunknak leégett a háza, azonnal gyűjtés indult, és idővel hálásan köszönték a segítséget. Itt mindenképpen a közösségnek az ajándékozása került előtérbe, amivel meg tudták segíteni a károsultat. De lehet boldogság olyan esetben is, amikor betegeken segítünk, betegeket látogatunk, ezt továbbadhatjuk a gyerekeinknek is, ezeket a kincseket olyan formában például, hogy amikor eljön karácsony ünnepe, akkor a család együtt megy, vagy a hittanos közösség együtt megy a gyerekekkel kórházba betlehemezni. Ilyenkor az idejükből, a figyelmükből, a szeretetükből tudnak ezek a gyerekek ajándékozni, és hogyha ilyen formában visszük őket ilyen közösségbe, ilyen körbe, és ilyen formában tudnak ajándékozni a gyerekeink, akkor látva a példát, egy kicsit másképp fognak ők is viszonyulni a gazdagságokhoz, illetve a boldogsághoz, illetve a nyolc boldogsághoz is.
Nekem nagyon nagy élmény mindig az, hogy te már évek óta, sőt évtizedek óta látogatod a kórházban a betegeket, és írod őket össze, hogy atyáknak le tud adni a névsort, és ők el tudjanak menni gyóntat, áldoztatni a betegeket, és mindig várlak haza, és óriási élmény az számomra, amikor beszámolsz arról, hogy melyik beteg mekkora örömmel és hogyan és milyen gondolatokkal fogadott téged. Igaz, hogy én nem megyek veled a kórházban, nem vagyok ott melletted, és mégis ahogy te azt elmeséled, és ahogy elmondod egy-egy betegnek a reakcióját, az számomra is nagyon megnyugtató és megerősítő pillanatot jelent.
A levél folytatása: Szent Péter így tanít Isten megismeréséről és természetéről. Mindazokat a javakat, amelyek az élethez és az Isten félelemhez szükségesek, az isteni hatalom ajándékozta nekünk azáltal, hogy megismertük őt, aki minket saját dicsőségével és erejével meghívott. Ezek által nekünk ajándékozta az értékes és rendkívül nagy ígéreteket, hogy általuk részeseivé legyenek az isteni természetnek, és megmeneküljenek a világban uralkodó vágyak okozta romlottságtól. Péter levélbe olvashatjuk a 13. fejezetben. Szent János evangéliumában pedig a búcsúbeszédben szintén örök életről szóló tanítást ad nekünk. Atyám akarata az, hogy mindenkinek, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és a szeretete tökéletes lesz bennünk, írja szintén János az első levelében.
Az örök életre való hívás számomra azt jutatja eszembe, amikor jó pár évvel ezelőtt, amikor még együtt voltak velünk a gyerekeink, 5 gyerekünk van, és elmentünk velük kirándulni, és kirándulás közben megkerestük keresztapámat, és keresztapám úgy fogadott bennünket, hogy igazán boldogok lehettek, és igazán örülhettek, hiszen 5 örök életet hoztatok a világra. És akkor hirtelen, amikor ezt kimondta, végig se gondoltam, nem is igazából értettem, hogy mit akar ezzel mondani. Később markolt bele a szívembe és tudatomba az, hogy milyen mély gondolat, milyen mély megtapasztalás ez a mondat.
Nekem pedig az a pillanat jut eszembe, illetve azok a pillanatok jutnak az eszembe, amikor egyrészt még a gyerekeink kicsik voltak, és élvezték egymás társaságát, és megígérték, hogy nekik is 5-5 gyerekük lesz, tehát nyugodjatok meg, anyu, apu, 25 unokátok lesz. Hát ennek nagyon örültünk, nem a szám miatt, hanem a jelentéstartalom miatt, hiszen azt jelentette, hogy jól érzik magukat. Nem a pénz a legfontosabb, annak örülnek, hogy együtt vannak, hogy együtt van a család, és bár néha megemlítették, hogy a havernak 100 matchboxa van, vagy valami hasonló anyagi dolgot, de aztán szerencsére, hála Istennek, soha nem volt ebből boldogtalanság. Megbeszéltük, megértették, hogy nekik nem lesz ennyi, és aztán azt mondták, hogy ők így is gazdagok, és ez nem baj. Aztán néhány héttel ezelőtt az egyik lányunk mondta, hogy az ő 10 éves nagylánya azt mondta, hogy úgy szeretem a anyu, a te családodat, úgy szeretem, hogy ti öten vagytok testvérek, és olyan jó hangulatú a nagy együttlét, amikor a nagy család együtt van, én nekem is 5 gyerekem lesz. 2 generációban kaptuk meg ezt az elismerést, hát én úgy érzem, hogy ez egy Kossuth díjjal felér, és nagyon boldoggá tesz.
Számomra azok a szép pillanatok is azokat élem át nagy mélységben, amikor a különböző generációk együtt örülhetnek, együtt lehetnek boldogok. Ilyen pillanat az, amikor a szüleinket tudjuk körülvenni, amennyire lehet a szeretetünkkel. Gondolok itt arra, amikor egymás születésnapját, névnapját próbáljuk megünnepelni, és felkészülni ezekre az ünnepekre, főzni, mosogatni, takarítani annak a szülőnek, vagy amikor édesanyám jut eszembe, amikor már nagyon beteg volt, és próbáltam körülugrálni, próbáltam neki segíteni, és amilyen hála volt a szemében. Lehet, hogy nem mondta ki, hogy ő most boldog, vagy örül, vagy köszöni azt a segítséget, amit adok neki, de a szeme mindent elárult, és mindent kimondott, hogy mennyire jól esik neki az a pillanat, hogy én ott állok mellette, és fogom a kezét, és nem hagy magára.
A boldogsághoz, az örömhöz hozzátartozik egy kicsit a humor is, az is fontos része az együttes öröm megélésének. Én például nagyon örülök, és édesanyám is nagyon örül, hát azonos a keresztnevünk, tehát egyszerre van a névnapunk, hogy már több mint 40 éve minden alkalommal Ágnes napon ugye konyhába nem mehetek, és kettőnk számára, anyu és az én számomra, illetve hármunk számára ünnepi ebédet készítesz. Ennek örömére ő tavaly készített is egy oklevelet a 40. főzésed alkalmára, úgyhogy egy kicsi humor is ugye becsempésződik az öröm mellé, és ez mindig nagyon kedves, de hát azért az alap a te figyelmed és a te szereteted, úgyhogy ez mindenképpen nagyon jól esik.
Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió szombatesti beszélgetések sorozatából Bíró László püspök atya Hívom a családokat című levelének megbeszélését hallják. A műsort Pap Ági és Miklós vezeti.
Nagyon lényeges, hogy a gyerekeinknek továbbadjuk az értékeket. Nagyon lényeges az, hogy beszélgessünk velük, megmagyarázzuk, hogy a természet feletti boldogság értékesebb, mint a természetes. Azonban ezek szavak, ezek elszállnak. Sokkal lényegesebb, hogy napról napra együtt megéljék velünk ezeket az értékeket, és hogyha látják a példát, akkor ők is ehhez hasonlóan fognak cselekedni. Nagy boldogság volt számomra napokban az egyik fiunk a feleségével elment édesanyámhoz, és annyi volt összesen, hogy megkértem, hogy valami szerelési munkát végezzen el anyunál, és alig pár nap után megjelentek, teljesen váratlanul, és édesanyámnál ezt a szerelést elvégezték. Azt gondolom, hogy itt is fontos volt az, hogy a fiunk, illetve hát az összes gyerekünk látták azt, hogy mi is igyekszünk a szüleinken segíteni, amikor szükség van rá, és így a szükségben ő is lépett azonnal. De itthon is megfigyelhetjük, hogy hát minden gyerekünk kirepült már, és saját családjuk van, de hogyha valamelyiknek szólunk, hogy segítségre van szükségünk, akár szerelés, akár számítógépes probléma, vagy egyéb, akkor biztos, hogy hamarosan megjelenik az illető, és biztos, hogy segít nekünk. Tehát az, hogy segítünk, tehát segítettünk a szüleinknek a erőnkhöz mérten, az meghozza a gyümölcsét, és most már mi is kapunk segítséget a saját gyermekeinktől.
Sajnos saját bőrömön tapasztalom azt, hogy öregszem, egyre több gondom, bajom van, hol a derekam csípődik be, hol a lábam fáj, valami időjárási viszontagság miatt. Az egyik gyerekem, az egyik kislányom, az gyógytornász, és hetente egyszer eljön, hogy segítsen ezeket az izomgörcsöket egy kicsikét feloldani, és mindig megdöbbent az alázata, hogy foglalkozik velem sokszor, hogy nekem könnyebb legyen, letérdel a lábamhoz, és úgy segíti a lábamnak a mozgását, vagy a gumi kötélnek az elhelyezését a bokámra. Hogy szinte könnyes lesz a szemem, hogy ő térdel előttem, és ő segít ilyen formában is a mozgásban. De eszembe jut az is, amikor a gyerekek annak idején kérdezték, hogy apu, tudsz-e segíteni, meg tudod-e mondani, hogy melyik könyvben találom ezt vagy azt a kérdést, illetve erre a kérdésre a választ, és én mosogatás közben a konyhából visszakiabáltam nekik, hogy bementek a szobába, a könyvespolc elé álltok, és középen, jobbra, második sorban ilyen színű könyvet leveszel, és abban megtalálod a választ, és akkor mindig jöttek vissza, hogy megvan, de te honnan tudtad, hogy azt hol találjuk meg? Hát nekem ez a foglalkozásommal jár, tanítottam, könyvtáros is voltam, tehát könnyen játszva megtettem. De őtőlük azt kaptam meg döbbenetes pillanatban, hogy ha mégis valami nem akart sikerülni, vagy elkeseredtem, és este elmentünk Ágival valahova látogatóba, vendégségbe, mire hazajöttem, akkor a gyerekek a párnámra egy kis cetlire ráírva ott helyezték el, hogy apa, bízzál magadba jobban, ne legyél ennyire kis hitű. Ők próbáltak így segíteni rajtam az én félelmeimben. Vagy egy másik, ami napjainkban is megtörténik szinte minden alkalommal, az egyik fiunk az hosszabb ideig ért és lakott velünk egy közösségben, és ha bárhova megyünk, ha bármi esemény van nálunk, aznap vagy telefonon, vagy SMS-ben, vagy valamilyen formában jelentkezik nálunk, és vagy jobbulást kíván, vagy érdeklődik arról az eseményről, amiről tudod, hogy lesz, vagy kérdez, mert annyira velünk együtt él, annyira velünk együtt gondolkodik, nem akar kimaradni egyetlen egy eseményünkből se, egyetlen egy pillanatunkból se az életünkből. És ezek a percek, ezek a másodpercek, amiket ilyenkor átélünk, valóban a boldogságot, valóban a mennyországot jelentik számomra.
Nagyon örülök, hogy ezekről a boldogságokról beszéltél. A levél is a boldogságot hozza a következő gondolatnak. Minden ember keresi a boldogságot, és igyekszik a maga erejével megteremteni magának. Nem mindenki találja meg a helyes utat, de a vágy ott él benne. Arra a kérdésre, hogy milyen boldog estére emlékszel most szívesen, sokan egy karácsony estét neveznének meg. Teréz anya erre így válaszolt. A földön minden nap karácsony van. Minden alkalommal, amikor valaki egy másiknak szeretetet ajándékoz, amikor a szívekben kölcsönösen fellobog a boldogság, akkor karácsony van, mert Isten újra leszáll a mennyből, és ránk árasztja fényét.
Mennyire igaza van Teréz anyának, bár az ember kimondhatja azt is, hogy karácsony akkor van, amikor valóban megteremtjük magunknak ezt a hangulatot, ezt a pillanatot, de ezt sokszor átélhettük gyerekek körében, igazi boldogságot, igazi csillogó szemeket kaptunk, nagyon jó játék volt, különösen vasárnaponként jól lehetett ebből tanulni és tapasztalatot gyűjteni, amikor vasárnap úgynevezett angyalkát játszottunk a gyerekekkel, kis papírcetlikre fölírtuk egymás nevét, összehajtogattuk és húztunk. És senki nem árult el, hogy melyik testvérét vagy melyik szülőjét húzta ki, de a következő hétre az volt a feladata, hogy valamiben vagy segít, vagy készít neki valami kis meglepetést, valami ajándékot, és jövő héten, a következő vasárnap erről vagy ő számolt be, hogy XY-t húztam, és én ezt meg ezt próbáltam csinálni, vagy pedig mindenki elmondta, hogy mit vett észre az elmúlt héten, mire gondolt, ki az, aki őt húzhatta, az ő örömét kereste, az ő boldogságát próbálta megvalósítani. És fantasztikus élmény volt, amikor kiderült, hogy többen is rájöttünk arra, hogy ki az az illető, aki, mint őrangyal, ott állt a hátunk mögött, és próbálta keresni a boldogságunkat, az örömünket, és nagyon sokszor óriási kacagásba fulladtak ezek a beismerések, ezek a felismerések, de az örömtől csillogó, könnyes szemeket is jó volt látni.
Most már az örömtől csillogó szemeket sokszor az unokákban látjuk, amikor például az egyik kisunokánk múltkor ezt mondta, hogy nagypapa, te vagy a világ legviccesebb nagypapája. A másik unokánk pedig nagyon aranyosan tud, hogy úgy mondjam, udvarolni, mindig talál valami kedvességet, amit megdicsér rajtunk, vagy bennünk. Ha más nem, akkor nagymama, szép a cipőd, nagypapa, milyen szép a nadrágod. Tehát próbál valami kedveset mondani, vagy ha a sütizésre kerül a sor, akkor mindig megdicsérik, hogy nagymama, te mindig milyen finomat süt. Ezek nagyon jól esnek, és nagyon erősítőek az ember számára.
Hogy mennyire igaz az az állítás, hogy a gyerekeket nem mindig szóval kell tanítani, hanem a példánkkal. Erre megint csak az unokáktól egy példa, hogy egyik alkalommal mentem őrizni a kisunokákat, és amikor beléptem az ajtón, nyakamba estek, de a következő pillanatban zárt marokkal állt elém, hogy nagypapa, húzzál magadnak a tenyeremből valamit, és mondom, mit akar? Hát valami meglepetés lesz, vedd csak ki. És egy szem kis cukor volt a tenyerében, amit hát persze, hogy örömmel fogadtam, és kérdeztem tőle, hogy és ezt én most mire fölkaptam? És akkor ő nagy, elkerekedett szemmel mosolyogva mondta, hogy hát amikor mi megyünk hozzátok, ti is mindig valami meglepetést adtok nekünk. Hát most én akartam ilyen formában meglepetést szerezni neked. És hát ez olyan jó pillanat volt, annyira kedves volt, hogy ő emlékszik valamire, és ő ezt hogy szeretné viszonozni az ő erejéből, az ő tudásából.
Tolsztoj azt mondja egyik művében, a szeretet áldás, a kölcsönös szeretet pedig boldogság. Ezt is a levélben olvashatjuk, a februári levélben, és ez most nagyon aktuális, hiszen ezekben a napokban a házasság hetét ünnepeljük, és országszerte nagyon sok rendezvény van ezzel kapcsolatosan. A szeretet áldás, a kölcsönös szeretet boldogság. Valahogy ez, ha jellemzi a családjainkat, házasságainkat, akkor biztos, hogy megszépül a világ. Egy kicsit ez a hét arra mutat rá, hogy hogyan lehetne szebben csinálni. Több plébánián hallottuk, hogy vannak ilyen házaspári úgynevezett játékok, feladatok, rejtvények, vagy előadások, közös vacsora, filmnézés. Rengeteg programmal lehet színessé tenni ezt a keretet, és mindenképpen nagyon szép az, hogy több helyen vasárnapi szentmisével záródik 16-án ez az ünnep, így Budapesten is. És többfelé a szentmisékben a házaspárokat, a családokat megáldják. Ez az áldás fontos valamennyiünk számára, hiszen megerősíti bennünk azt a tudatot, hogy a Jóisten jelen van a házasságunkban. Valójában ezt a házasságot nem ketten kötöttük, hanem hárman, a Jóistennel együtt. Hisz a saját emberi erőnkből éveken, évtizedeken keresztül a hűség, a szeretet, az elmélyülés, az egymásra figyelés, a megbocsájtás, az újrakezdések nagyon nehezen mennének, hiszen eléggé nehézkes a természetünk, és eléggé sok kísértés ér bennünket, és a megkísértettségünk, meg eleve a bűnre vezető hajlamaink, azok sajnos elvinnének a cél felől. Tehát a kegyelem, az Isten ereje, a szentségi erő, ami összetart bennünket, és ami megerősít, amit megélhetünk napról napra, ez kerül itt napfényre, és ez kerül előtérbe. Nagyon jó, hogy most már a médiumok is rávilágítanak erre, és nem csak a keresztény körökben, hanem a rádióban, televízióban is különböző műsorokban hallhatunk erről.
És hogy az előbb mondtuk, hogy nem csak szavakkal lehet, hanem az élettel, a cselekedetekkel tanítani a gyerekeket. Hát mi a házas hétvégében vagyunk benne, de fantasztikus élmény számunkra az, amikor az egyik gyerekünk meséli, hogy ők pedig jegyes oktatnak, olyan formában, hogy fiatal, még jegyes párokat hívnak meg magukhoz, és esténként együtt beszélgetnek, illetve megengedik nekik, hogy az életükbe, a gyerekek lefektetésébe, vacsoráztatásába bepillantást engednek, és megmutatják, hogy ők hogy élnek, és ezzel adnak tanúbizonyságot annak, hogy lehet így élni, és boldogok lehetnek így. A levél záró gondolata, hogy az elmenekült fiú, aki otthagyta a síró babáját és a feleségét, az édesanyjánál talál menedéket, de amikor az édesapja meglátja, hogy haza akar költözni, akkor szeliden, de mégis keményen közli a fiával, hogy te egyszer igent mondtál a párodra és a családodra, akkor a te kötelességed visszamenni hozzá, és elfogadni a síró kisgyereket is, és a fáradtságot is, és a nehézségeket is. És én is ezzel az édesapával értek egyet. Ha egyszer igent mondtunk a másikra, abba az igenbe, abba az eskübe kimondjuk azt, hogy örömében, bánatában, fájdalmában, de mindenben együtt vagyunk. És hogyha ezt meg tudjuk beszélni, hogyha nyíltak vagyunk egymással, ha őszintén tudunk élni, akkor ezeken túl kell tudnunk lépni, és meg tudunk egymásnak bocsátani, és meg tudjuk oldani a legnagyobb nehézséget is a Jóisten akaratába megnyugodva, és az ő segítségét kérve.
Albert Schweitzer szép gondolatával fejezzük be a mai adásunkat. Egyedül a boldogság az, ami megkétszereződik, ha megosztjuk valakivel.
Kedves hallgatóink, önök a szombatesti beszélgetések sorozatából Bíró László püspökatya Hívom a családokat című levelének megbeszélését hallották. A műsort Pap Ági és Miklós vezette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.